Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Ulla Adriennel ülök itt, ugye nem úgy, mint az előző alkalommal, amikor végig egyedül beszéltem különböző problémák miatt. A mostani adás egy normálisabb adás lesz, tehát tényleg Adriennel fogom mondani, ugyanúgy ő fogja a híreket mondani, majd pedig még összefoglaljuk az előző alkalmakkor elhangzott uralkodókat és dinasztiákat, majd belekezdünk az új történetbe, az új dinasztiával, vagy az ötödik dinasztiáról fogunk most beszélni, ami
extra... gyorsan végig sohanunk.
Nagyon gyorsan, mert annyira nem izgalmas mondhatni, mint mondjuk az utána lévő időszak, vagy inkább az előtte lévő időszak, szóval igazából ez a korszak is érdekes tényleg. Csak ugye ebben az időszakban lesznek így a változások, egy nagy váltás lesz a negyedik, ötödik dinasztia között, amire mindjárt kitérünk. Érdekes változások vannak ugye a művészetben, az építészetben, például ugye a naptemplomoknak az építése, ami fontos és kiemelendő, valamint ezzel együtt vallási változások is, hiszen Ré Istennek a privilegizált helyzet egyre inkább erőteljesebbé válik, hiszen még jobban felemelkedik a napisten, az ugye Ré. Egyébként a képeket megnézhetik, tettünk fel, hogy Adrián csodás képeket küldött a mept.hu, tehát a Magyar Egyetemi Baráti Társaságnak a honlapján megtekinthetik egyrészt a régebbi adásokat is, nem csak a miénket, hanem mindegyik más egyiptomos, vagy épp nem egyiptommal kapcsolatos műsorokat, régebbi adásokat, valamint a képeket is ugye megtalálják.
Bal oldalon lesz kiírva, hogy Kontakt Rádió Fáraók földjén, arra rá kell kattintani, és akkor a legfelső kis linkre, ha lákattintanak, akkor az pont mi vagyunk most ezek a képek.
Úgyhogy, ha minden rendben van, akkor bele is kezdenénk a hírekbe, ugye Adrián csodás híreket hozott meg.
Ja, igen, van egy nagyon izgalmas hírem, legalábbis nekem nagyon izgalmas volt.
Akkor mindenki számára az.
Biztos, mert ugyanúgy gondolkodunk.
Teljesen.
Na, a lényeg az, hogy Manchesteri Múzeumról van szó, illetve egy ott lévő kis szoborról, nagyon izgalmas. Ez egy 3800 éves lelet, egy pici szoborka, ami körülbelül 80 éve áll egy helyben ebben az angliai múzeumban. Na hát már most állt egy helyben néhány nappal ezelőttig, amikor is elkezdett saját tengerek körül forogni. Hát nem tudom, én ezt nem tudom hova tenni. Na mindegy, egyesek szerint átokkal állunk szembe, mások pedig a fizikával magyarázzák ugye ezt. Ezt mindenkire rábízom, hogy ki mit gondol. Nagyon érdekes, a tévéképernyőkön is gyakran felbukkanó fizikus Brian Cox professzor például tüzetesen átvizsgálta ezt a kis rejtélyt, ugye ez a szobrocska időszámításunk 1800-ból származik. Egyébként van egy videó is a neten kering, amelyen látszik ez, hogy megfordul a saját tengelye körül ez a kis szobrocska, úgyhogy nagyon érdekes. A Nep Sanu nevű elhunyt a tábrázoló 25 cm-es szobrocskát egy múmia sírjában fedezték fel, már közel mondom 80 éve van ebben a múzeumban, és a professzor szerint ez a különleges jelenség a differenciális súrlódás miatt következik be. Na már most a múzeum egyiptológus gyakornoka egy olyan elmélettel állt elő, mely szerint egy egyiptomi átokkal van dolgunk. Egyik nap ugye észrevette, hogy kicsit megfordult ez a szobor, hát visszatette a helyére. Hát én is. Visszatette az eredeti helyére, de másnap ismét odébb költözött.
Hát ez nagyon
igen, jó. És el is készítettek, mondom, egy videót, és szabad szemmel látható a szobor mozgás egyébként, ahol a cikket találtam a múltkornak a honlapján, ott van róla kép is, négy ilyen kép kocka felrakva, látható, hogy a szobor egyszer még erre néz, aztán arra, és végül erre.
Tehát Istenet mindenfelé.
Minden megnéz.
Ezt meg is írom.
Igen, lehet, hogy amúgy csak szét akart nézni, már 80 éve ott van egy irányban nézett, lehet, úgy gondolta, hogy ó, megnézem már, mi van mögöttem, nem?
Teljesen.
Ezt nem kell ezt átokkal magyarázni, egyszerűen csak uncsizik. Na jól van, nem, tényleg vagyok komolyan. Egyébként a professzor úgy gondolja, hogy ez a differenciális súrlódás az oka, ugye, ami két felület jelen esetben a kőszobor és az üvegpolc finom rezgéseket kelt egymás között, ami a szoboroska mozgását okozhatja. Azonban több kérdés is felmerül. Egyrészt miért csak most mozdult meg, mikor már régóta a polcon van, illetve hogyan képes egy pontos kört produkálni? Úgyhogy kedves hallgatók, önökre bízom, hogy ez vajon átok, vagy pedig a tudomány magyarázatával magyarázható jelenség. Én nem tudom. Én nem tudom. Szerintem csak unatkozik, én mindig szállítom. De érdekes szerintem minden esetre.
Elég érdekes dolgok vannak Egyiptomban, szóval elképzelhető.
Én nem tudom, az a baj, én nagyon nem hiszek ezekben az állatok dolgokban, de tényleg a fizikában inkább már, mint én, nekem kell lesz, hogy tudományosan megmondjanak valamit, én csak akkor hiszem el ezekben a légből kapott dolgokban, én annyira nem. Okay. Viszont ez tényleg fura, hogy miért csak most? Lehet, hogy valami titkos metró alagút épül alatta, és amikor elmegy ott a metró, akkor forog egy kicsit, nem? Én ilyenekre gondolok, vagy
lehet, én nem tudom.
Vagy mondjuk egy repülő megy el fölötte, és akkor is eddig mondjuk nem ment, csak most került arra pályára. Na mindegy, tehát meg lehet magyarázni szerintem. Vagy ne akarjam megmagyarázni, legyen egy átok, és ez olyan szép.
Nem feltétlenül, de olyan érdekes dolgok ezek. Na mindegy. Amit erről beszélgetek.
Szerintem ez vitára buzdít ez ott engem.
Én nem tudom egyébként, ez tényleg érdekes. Mármint, hogy vannak olyan dolgok, amik olyan furák, tényleg. Amiket nem feltétlenül lehet megmagyarázni, mint
igen.
Amikor...
De lehet nem is kell, nem?
Lehet nem is kell. Meg az is fura, na jó, tényleg.
És ha csak ez egy reklám a múzeumnak, de akkor meg a videót miért csinálták? Na mindegy, jó, hagyjuk.
Érdekes, na hazamegyek, meg is nézem.
Azt mondtam most, na és haza is megyek.
Ki is megyek, inkább is megnézem most.
Na jó, nézzük a következő híremet, ez nagyon kedves, ugyanis egy félig kedves fejig, nem amit elmondom, mert ezzel is vitába tudnék bonyolódni. A 10 éves német gyermek, egy 10 éves német kisgyerek megről, most a némettel van a baj.
Nem, nincs.
A lényeg, hogy a nagymamája padlásán játszott, amikor is megdöbbentő felfedezést tett, egy múmiát rejtő szarkofágra bukkant.
Azt hallottam. Igen.
Na, amely évtizedek óta poros ott. Valószínűleg a nagyapja vásárolta egyébként ezt a múmiát egy észak-afrikai útján. A lényeg, hogy nem csak egy ládát talált, hanem 3 titokzatos ládát, egy ilyen tele zsúfolt sarokban. Sem a nagyon mostanában a gyermek édesapja nem tudta, hogy mit rejthetnek a ládát, ezért levonszolták ugye a padlásról, és hát nagy meglepetésükbe egy múmia figyelt szembe velük, mikor felnyitották azt. A múmia mellett a többi ládában egy cserépből készült egyiptomi maszkot, illetve egy múmiák belső szervének tárolására szolgáló tárolóedényt.
Kanopus.
Köszönjük, találunk. Annyira, na mindegy, igen, ezt egy szó is be lehet volna magyarázni.
De így legalább mindenki tudja, miről van
bizonyos,
szó.
Bizonyos. Az apukának a véleménye szerint ez az 1,6 méter magas egyiptomi múmia apja által kerülhetett a német kisvárosban. A 12 évvel ezelőtt elhunyt férfi az 1950-es években egy körutat tett Észak-Afrikában, azonban erről a kiruccanásról nagyon keveset beszélt. Na már
mi
most.
Mi történhetett ott?
A lényeg, hogy úgy fest, hogy a szarkofág meg ezek a maszkok, illetve az egyéb tárgyak talán hamisítványok, vagyis a ládák legalábbis, tehát egy utánzatok, mivel hogy akkoriban még nagyon élt a virágkorát, ugye ez az Egyiptom mánia, amit én annyira nem szeretek, mármint meg ugye, ja, meg mi élte még a fénykorát? Hát a múmiáknak a kis bemutatása, hogy a gazdagok azt játszották, hogy múmiákat vettek ugye külföldről, és akkor együtt bontották ki a spanokkal. Igen. Na hát én ennek teljesen az ellensége vagyok, mármint én nem tudom, miért nem lehet hagyni ezeket ott nyugodtan, és tényleg miért nem lehet a tudományra bízni? Lehet, hogy egy csomó dolog fekszik emberek padlásán, ami mondjuk magyarázatot adhat egy-két tök fontos kérdésre, amit ugye mindig mondjuk, hogy ezt se tudjuk, meg ez is egy fontos kérdés. Ki tudja, lehet, hogy ott porosodik a padláson egy döntő bizonyíték arra, hogy nem tudom, most nem jut eszembe semmi, de valamire.
De olyan kincsek mondjuk, vagy olyan múmiák, amiket nem találtunk meg, és mondjuk mit tudom én, lehet,
vagy
hogy valamire.
Mondjuk két családtag közötti összeköttetés, vagy mondjuk nem tudjuk, hogy ez a kinek a piramisa, vagy kinek a masztabája, vagy nem tudom, és lehet, hogy valakinél meg ott pihen a válasz rá. És ezt nem tudom, hogy ezt a gyűjtést, én ezt utálom, hogy miért kell gyűjtögetni dolgokat, miért nem lehet, én nem tudom, remélem, hogy ezek egyszer visszakerülnek az eredeti helyükre, legalábbis, ha nem a föld mére, legalább a kis hazájukba, nem tudom.
Hát meg ugye erről is beszéltünk, ez, hogy csak a 19. században lett az, hogy nem lehetett már kivinni Egyiptomból semmit, de ugye gondoljunk bele abba, hogy addig teljesen, tehát szabadon mehettek a műtárgyak, és ugye ez is olyan érdekes, mint a legjobb példára Nofertiti, amiről sokszor beszélünk, hogy Berlinben ott van, de erre most megint nem fogunk belemenni, hogy ez jó vagy nem jó, feltétlenül. De a lényeg az, hogy nagyon sok egyiptomi műtárgy van tényleg mindenhol, és ugye régebben még a sima bazárokban és a piacokon is meg lehetett venni. Egyébként ez a mai napig van bizonyos része, tehát ma már mondjuk nem múmiát nem kapunk meg ott a teát mellett, de olyan tárgyakat, akár ékszereket, azokat teljesen hétköznapi módon meg tudjuk venni. Szóval ez ugye egy nagy probléma mindenféleképpen, még ma is. Igen. És hát ugye az, hogy nagyon sok dolog nincs meg, az pedig tényleg, tehát amíg nem lett ez behozva, hogy ki lehet hozni ezeket a tárgyakat, addig tényleg nagyon sok dolog van szerte a világban, amiről lehet, hogy nem is tudunk, tehát.
Bizony. Igen. És úgy fest, hogy ez a múmia maga az igazi, úgyhogy majd meg is vizsgáltatja ez az úr, ez az apuka. És ennyi.
Meg régebben olyan is volt, amit még tanultunk is, hogy ilyen múmia porokat is csináltak, hogy összegyűjtötték őket, ledarálták, és megittek, mert hogy ellenszer, meg gyógyszerként használtak, ami nagyon furcsa, mert kinek a fejébe pattan ki ilyen, tehát igazából nem értem,
és
hogy
a keleten, az, hogy az orszávúnak a szarva, meg az elefánt szar, meg ilyenek, ezt is kitaláltak, hogy az jó a rákra. És akkor azért megölünk állatokat, úgyhogy inkább ne is menjünk bele ebbe a témába, mert most...
Ez egy nagyon érdekes adás lenne.
Igen. Na jó, ennyi, ezt a két hét hoztam, remélem vitára buzdítottam bele mindenkit, vagy legalábbis gondolkodásra, és akkor mi történjen? Miről is volt szó a múlt adásban, ugye Franci tudna erről inkább...
Hát igazából a legkisebb piramis építőjéről volt szó, a piramisáról, erről az uralkodásának bizonyos éveiről, hogy lehet, hogy már bizony egyfajta hanyatlás következett be az Ók Együttom történelmében, gazdaságában, hiszen ugye ez a legkisebb piramis, és innentől kezdve ugye a gízai platón nem is épült más. Tehát van ez a három gigász, és annyi igazából, ami valamilyen gazdasági vagy bármiféle problémára talán egy kis okot adhat, vagy egy magyarázatot, hogy, mint, hogy alátámasztatja azt, hogy ugye problémák voltak, ami később majd az Óbirodalomnak a végéhez fog vezetni, amikor is majd következik az első átmeneti kor, ugye a nomosz kormányzók, a vidéki kis kormányzóknak a lázadása lesz, és maga így a királyi hatalom, az így elkezd ugye csökkenni, tulajdonképpen szinte semmisé lesz, és ezzel is összefügg egyébként a mai témánk szerint Ré Istennek a felemelkedése, azért is fontos, hogy mint az uralkodók Rének a gyermeke, ugye Napisten fiai, ugye Ré fiai, igen. Úgyhogy ezzel legitimmé tegyék az uralkodásukat, és hogy erősítsék magának, mint az apjuknak és a Napistennek a szerepét. Tehát, hogy valamiért erre ugye szükség volt.
Egyetlen fáraón maradt ebből a negyedik dinasztiából, Sepszeszkaf, úgyhogy róla fogunk nem soká beszélni, és akkor le is zárjuk ezt a dinasztiát, illetve egy kérdéses alakkal is megismerkedhetünk, aki egy ilyen átvezető lesz a negyedik, ötödik dinasztia között, és akkor bele is csapunk az ötödik dinasztiába.
És le is tudjuk.
És le is tudjuk elég hamar, mivel hogy elég sok homályos folt van ebben a történetben, de egy-két dolgot azért sikerül így is önöknek elmondani majd, úgyhogy szerintem szaladjunk el zenélni, és akkor utána folytatjuk is Sepszeszkaffal. We'll be right back.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, melynek címe Fáraók földjén, még mindig Ola Adriennel ülök itt, én pedig Kői Franciska vagyok, és ugye az előző kis részben meghallgathattuk Adrienn híreit, nagyon érdekesek voltak, és egy érdekes vitákat is kirobbanthattunk volna, hogyha akarunk. És most bele is csapunk tulajdonképpen ugye a negyedik dinasztiának az utolsó uralkodójába egy kicsit. Adrienn nagyon szépen el fogja mondani a masztabáját, hiszen ő maga az uralkodó, akinek a neve Sebszeszka, ugye ő a kis piramis építetője után uralkodott, ugye Menkaure után. Azért érdekes ez az egész, mert hogy ugye az előző alkalommal utaltam arra, hogy Menkaure piramis komplexumát sietve fejezte be a fia és utódja, ez a híres Sebszeszka, akinek egyébként így a teljes neve Horus Sebszeszhet, és Krisztus előtt 2503-tól uralkodott, és ő volt a birodalomnak az egyetlen olyan uralkodója, aki mellőzte a piramis formát, és helyette egy ilyen hatalmas, alatterületű szarkofág alakú masztabát építetett.
Bizony, ez az Szakkara első déli képünk, részén, amit meg is tekinthetnek.
A mept.hu-n, ugye a Magyar Együttműködő Baráti Társaságnak a honlapján ott
hát oldalt. Már nyilván nem úgy néz ki, mint ahogy most leírja Franciska, tehát nem koporsó alakja van szarkofág, de...
Igen, és ugye a masztabákról már volt szó az előző alkalmakkor is, már Djoser idején elkezdtük mondani, sőt, még előtte is az egyszerű sírokat, de maga ugye ez a kis jelentés a pad, és egy ilyen kis egyszerű építmény, trapéz alakú kis építmény.
Na, de ez nem ám egy egyszerű masztaba lesz, majd mindjárt megmondom, hogy mi a trükk benne.
Igen.
Ja, kezdjem el? Nyugodtan. Na, akkor én is kezdek itt beszélni erről a masztabáról, ugye... Mi is ez a... Hát ez egy 20 méter magas építmény, a Szakkarai nekropolisznak a területén helyezkedik el, elhagyja ezt a gízai piramis mezőt, aminél eddig ugye voltunk már, mint elődei ugye a nagy piramis építők, és ezért visszatér az első és második dinasztia tisztségviselőinek a körzetébe, ugye Szakkara, erről már beszéltünk önöknek. Tessék visszahallgatni az adásokat, akinek esetleg kiesett valami.
De Szakkara. Mai alkalommal is lesz róla szó, úgyhogy készüljenek fel.
Bizony, bizony. Hát ugye miért is mondtam ezt, hogy nem egy egyszerű masztabáról van szó, mert ugye bár masztaba alakú, de ugye mint ezeknek az archaikus tisztségviselő síroknak az alakját, azt megőrizte, de a piramis építés technológiájával épült. Tehát nagyon érdekes, majd mindjárt mondom, hogy mi is a technológia. Egyébként a korabeli feliratok is piramisként emlegetik, tehát nem masztabának írják le, hanem mi ezt megmondjuk így. Bizony, nagyon érdekes. A Szakkarai nekropolisznak a déli részén található ez a masztaba. Egy ilyen eldugott vádi mellett építették ki. Itt majd a 6. és a 13. dinasztia egyes uralkodói fognak majd temetkezni. Egyébként ez a hely majd egy évszázada elhagyatott. A Huni temetkezett itt utoljára, majd 100 évvel előtte. A helyváltoztatásban szerepelhetett annak, hogy a Sebszeszkafesz, hát mondhatjuk úgy, hogy szeretett kicsit a múlt felé fordulni, ez jellemző az egész uralkodására, hogy el akart térni a negyedik dinasztia mintáitól, ugye, amit a piramis építés például.
Érdekes, itt valami gond lehet.
Igen, ez olyan, mint mikor, nem tudom, valami.
Egy hatalmas szakadás lesz egyébként, bizony. Úgy látjuk bizonyos tekintetben.
A következő fáró majd Userkaf lesz, aki a Djoser piramis körzetben belül temetkezett, a későbbi utódok pedig Dahsúrban építettek sírt, majd a 6. dinasztia újra visszatér Szakkarába, de a gízai sírvárost végleg elhagyják az uralkodók. 1839-ben elsőnek John Perring ereszkedett le ebbe a masztabába, aztán az alépítményt Mariette tárta fel 1858-ban, viszont alapos tanulmányozás csak 1924 és 25-ben volt, amikor is kiderült, hogy ki a tulaja ennek a masztabának, ugyanis találtak egy sztélét Sebszeszkáfnak a nevével, és eddig azt hitték, hogy egészen addig, 1925-ig azt hitték, hogy Unisznak a kis masztabájáról van szó. Na hát,
nem.
Ugye ez is egy ilyen, látod, a kis sztélés, egy kis dolog, de mégis mekkora mérföldkő volt az egyiptomi történelemben. Ugyebár. Az alapozás és a burkolat anyagát tekintve ugye mészkő, viszont a teljes felépítmény és a szerkezeti elemek az alépítményben gránitból készültek. A felépítmény, na hát ez az érdekes, ez egy tömör felépítmény, nincs benne abszolút helyiség. A kövek lerakása, mint a piramis építésnél, rétegesen kissé befele dőlve rakták le ezeket a köveket, úgyhogy ez az érdekes benne, hogy ilyen piramisnak indult ez valójában, vagyis gondolom, csak lehet nem lett befejezve, azt mondták, hogy na jó, itt lecsapjuk a tetejét, lesz egy masztabánk. Jó az, mert régen is jó volt. Én így képzelem. Nincs rá idő, nincs rá pénz. Alapozás is nagyon gigantikus, építettek egy nagy emelvényt, és arra helyezték el magát a sírt. A sírkamrát a nyitott gödör módszerrel építették, ugyebár, mint a korábbi masztabákét, majd befették, és ráépítették a felépítményt. Nagyon érdekes, ami ugye tömör. Na mindegy. Az elépítményben van egy bejárati folyosó, ami kissé lejtve egy előszoba féléhez vezet, tehát úgy képzeljék el, hogy lejt, mind a belmagasság is csökken, és a lejtés is megvan. Tehát megyünk lefelé, hogy mi van. Lényeg, és hogy csökken, szűkül, igen, ugye, mint majd a...
Templomoknál
igen.
Később.
Aha. Ezt akartam elmondani, csak nem jött eszembe a szó, hogy templom. Tehát egy előszoba vezet ez a folyosó, innen 5 raktárhelyiség nyílik, és a sírkamra maga is. Nagy belmagassága van a sírkamrának, nem ám a folyosónak, a sírkamrának 4,4 méter magasan húztak, kérlek szépen, gránit áthidalókat, ezeket alulról ívesen faragták, és ezért egy ilyen álboltozatot kaptunk, gyönyörű.
Csodálatos, ezt képzeljük maguk elé, kérem. Gyönyörű.
Bizony. A szarkofág pedig, amit tartoz, egy fekete homokkóból.
Na, fekete. Egy kobold, Adrián?
Fekete homokkőből készült szarkofág. Nézzük kívül. Mi van? Nézzük kívül, mi található. Ugye nem. Kettős palota, homlokzatos kerítés fal vette körül ezt a kis masztabát, a felépítménnyel párhuzamosan, valószínűleg zárt volt. A belső fal 10 méterre helyezkedett el a felépítménytől, 2,5 cm, mármint, hogy 2 méter 5 centi vastagságú volt, és a keleti oldalon pedig illeszkedett ehhez a masztabhoz egy halotti templom. Uh-huh. Na, ezt a halotti templomot fogja, és szépen kikerüli ez a fal ugyanebben a távolságban. Na már most a külső fal a templomon kívül halad, egyenes vonalban 48 méterre a masztabától. De ez tök sok.
Valóban.
Ugye? Tök jó. Vagy megtalálták, kitaláltak, hogy na, én 48 méter elkezdek a masztabától ásni, hát ha van ott valami. Nem? Én így
hiszem. De tényleg.
Az olyan izgalmas. Ezért nem tudhatod, miben botlasz a sivatagban.
Ugye Mariett is a szerápeumot ugye itt találta, hogy csak legyen itt, és itt ásunk. Vagy amikor múltkor beszéltünk, hogy a piramisoknál nem is tudom, hogy ez mi volt, hogy azt is csak úgy leszúrta valaki a valamit, és akkor besüllyedt, és úgy találta meg.
Ó, én erre nem is emlékszem.
Na, majd előkeresem.
Na, majd keresd elő, mert én nem emlékszem. Na, a halotti templom, a kis templom, amit mondtam a keleti oldalon, ez egy áldozati csarnokból áll, melyből állajtó nyílik a masztaba felé. Két oldalán pedig 5 tárolóhelyiség található, nincs szoborfülke, ami azért nagyon érdekes, mert szobortöredékeket viszont találtak ebben a kis helyiségben, tehát valahol állt egy szobor, de nem szoborfülkében. Tehát most akkor hol? Ez megint egy újítás? Vagy nem volt idő szoborfülkét kialakítani? Na mindegy. Látod, mennyi kérdés?
Csodálatos ez a tudomány, kérem, elképesztő.
Egyébként kelet felé még 2 belső udvar is volt, és a templomhoz pedig vezet egy felvezető út, de a felvezető út és a völgytemplom, hát ez még ugye nem valami feltárt, úgyhogy erről nem is szeretnék többet beszélni. Tehát ennyit szerettem volna Sepszesz Kának a kis masztabájáról mondani, úgyhogy így vele véget is ér, vagyis majdnem véget ér ez a negyedik dinasztia, mert van még egy emberünk.
Jedef. Tá,
vagy nem is
hallgat.
Volt ő ember, csak egy valaki.
Vagy egy kobold. De egyébként nagyon érdekes tényleg, tehát ő nem annyira fontos egyébként, de mégis talán egy kis áthidaló folyosót képez a két dinasztia között. Elmondom, hogy ő ki volt, ugye Jedef Tá a neve, egyiptomi herceg volt, és hogy Sepszesz Kának volt a fia. Ennyi tuti. Azt mondják, hogy Sepszesz Ká után uralkodott 2 évig, tehát ugye ez nem nagy időszak, de ettől függetlenül a probléma az, hogy bárha uralkodott, ugye kellett volna Kártusban a nevének meglennie, de nincsen. Tehát a Kártusban írt neve az nem maradt fent, vagy pedig a király listáknak az olvashatatlan részein van. De egyébként más uralkodónak is, tehát például azt hiszem, hogy Kefrénnek is van olyan neve, ami nem olvasható, vagy kimaradt, tehát ez még nem bizonyíték, de egyébként tényleg érdekes. A szakkarai királylista a 4. dinasztiában 9 uralkodót tartalmaz, az abidoszi királylista viszont 6-ot, tehát itt is ugye problémák vannak, ezekről a királylistákról pedig a régebbi adásokban ugye beszéltünk, hogy milyenek vannak, és elég sokszor utalunk rájuk. A probléma ezzel az emberkével, ez az egyiptomi herceggel az, hogy kortárs adat egyáltalán nincsen róla, ezért uralkodása sem bizonyos, és az egyiptológusok is így vitatkoznak rajta, hogy tulajdonképpen a királyok közé tegyék, és úgy említsék őt, vagy inkább nem, tehát ez is egy probléma. És a 4.-5. dinasztia váltása az elég homályos, mint az adás elején is beszéltünk róla, hogy bizonyos változásokkal járt, és hogy miért lett vége, és hogy ki lett az 5. dinasztiának az uralkodója, hogyan. Problémás. Egyesek szerint ugye Sepszesz Ká főfeleségét Ré főpapja vette feleségül, és ő lett az 5. dinasztiának a megalapítója, így valamilyen szinten tovább viszi a 4. dinasztiai hagyományokat, és ugye családban marad mondhatni, de mégiscsak ugye Ré főpapjáról van szó, ami talán egy megoldás, vagy hát egy magyarázat lehet az 5. dinasztiában annyira felemelkedő Ré kultuszra.
Na,
nagyon érdekes ez nagyon. Is. Elképesztő korszakban vagyunk. Úgyhogy róla igazából ennyi, tehát ez tudja, hogy volt, csak hogy király volt-e, vagy nem, azt nem feltétlenül tudjuk.
Még egy-két dolgot gyorsan mondanék a IV. Dinasztiával kapcsolatban, ilyen művészeti dolgokat, ugyanis még pár képet tettünk fel méghozzá. Van egy írnok szobrunk. Tessék megnézni, hogyha épp lehet most, mert most mondani fogok róla dolgokat. Tehát ez egy nagyon jelentős szobor, lehet azért jelentős, mert ugye a múltkori adásokban főleg király szobrokról beszéltünk. Na már most ez nem egy király, hanem egy tisztségviselőnek, tehát egy írnoknak, aki hatalmas pozícióval rendelkezett már, mint úgy, hogy ez egy hatalmas tudománynak számított az írnokság, vagy egy, hogy mondjam, tehát aki írnok volt, az mint nálunk most egy orvos, tehát hogy mondjam.
Most is tudom, most nem tudom én
az sem. A lényeg, hogy ez egy nagyon nehéz.
Az mondjuk, hogy nagyon kevesen tudtak ebben az időszakban írni és olvasni, és ez egy tudomány volt az, hogy megtanulják. Ugye mai napig is a hieroglifákat nagyon nehéz elolvasni, és hogyha látnak mondjuk a filmekben olyanokat, hogy van mondjuk egy elveszett ereki fosztok, vagy bármi, és látják mondjuk a... Vagy az inkább ne is említsük, hogy látjuk a falakat, hogy rögtön elkezdik olvasni, de ilyen nincsen. Tehát egyrészt problémás, hogy honnan indul, jó, azt meg lehet állapítani, de hogy több felé futhatnak a kis alakok, ráadás, ugye, ahogy hol van a szónak a vége, vagy a kifejezésnek, vagy a mondatnak a vége, ez abszolút szárazik. Problémás. Ráadásul tényleg ott is különböző fázisok vannak, tehát ez egy nagyon, mai napig is ugye egy nagyon nehéz dolog volt, mert ugyanígy ment a kis írnokoktatás, mint ma az egyetemen például egyébként, ahogy tanulunk írni. Valamint inkább olvasni, írni nem is szoktunk annyira, szóval ez egy extra nagy presztízs volt egyébként írnoknak lenni.
Hogy ez nagyon nagy presztízsre járt. Na, azt akartam mondani, hogy ez ilyen nagy dolog volt, a lényeg ez. Na, ez a Louvre-ban található ez a szobor. Ez az egyik legismertebb írnok szobor, ugyanis van belőle több is, mármint ebből a típusból, mert ez egy típus lesz. Valószínűleg azt az előkelő tisztségviselőt ábrázolja, akinek ugye a szakkarai sírjában megtalálták ezt a szobrot, ez Kai lenne. Az a baj, hogy nem tudni biztosa, de na, hogy mondjam, az a lényeg, hogy az alapja, amire ugye az alapzat, amire írva volt a neve ennek a tulajdonosnak, hát az elveszett, de hogy nagyon hasonlít Kainnak a többi szobrához, ez az írnok szobor, uh-huh. Meg hát eleve ott találták, akkor hát nyilván uh-huh. Szerintem ezt így vehetjük, mondjuk azt biztosra vehetjük, hogy a Kai szobráról van szó. Egyébként ez a szobortípus az óbirodalomban jelenik meg, és hogy ez negyedik dinasztiára mondtam, hogy Snofru ideje alatt uh-huh. volt ez az emberke. Igen, és ugye hogy is néz ki, ugye hagyományosan török ülésben ülő embert látunk, amint papírus tekercset tart ölében, és ugye a kezét is az ölében nyújtatja ugye az írkával. Mi az? Mivel írt? Mi ez? Nem teszem az ott. A toll.
Milyen nádpálca, nem? Pálca.
Az, ezt köszönöm. Hát francia nem lenne, itt makognék, nem jutnak eszembe a szavak. Másik szobor, amiről ugyan nincs kép, de a kedvesnek tartanám megemlíteni, ez a falusi bírónak a
szobor. Jaj, imádjuk!
Ez egy állófa szobor, ami azért... Ami azért... Tehát ez egy 5. dinasztia beli szobor már, szakkarai sírban találták, Kápernek a szobra. Ez igazán... Mi van?
Káper.
Ez egy igazán realista szobor, méghozzá egy enyhén kopaszodó, pocakos férfit ábrázol, és ezt a falusi bírónevet azért kapta,
ja, ez nagyon kedves.
Mert a kis ásatársának is arab segédek, ugye, akik ott segítkeznek, ők a saját falujuknak a tisztségviselőjét mondhatni, a kis bíróját vélték felfedezni ebben a szoborban, és azért falusi bírónak nevezték el.
És egyébként ez a kairói múzeumban található, és szikomorfából kész, ugye ez nagyon fontos, egyébként ez a szikomorfa, és ugye nagyon szépen megőrizte a homok, tehát ugye ez egy fa szobor, azért is nagyon fontos, mert egy ugye mindent kőből csináltak, és ugye Egyiptomban a fa az nagyon kevés, és tehát, hogy behozták mindig, megkapcsolatok, biblost, mindent tudunk, és hogy tényleg, hogy ez fából készült, és ilyen jó állapotban fennmaradt, ez egy igen ritka dolog, és csodálatos szerintem, és nagyon aranyos. Egy kis szakács emlékeztet egyébként.
Igen, olyan.
Ugye? Egy kis kerekfejű szakács.
Tudod, kiállítanám így a éttermen mellé, mint ezeket a végséget mellett állnak ilyen ember kinézetű valami.
Be is vezetjük.
Na, még a festészetről egy pár szót, erről is van szintén kép fent. Kevés a megfelelően konzervált falfestmény ebben az időben, de egy nagyon szép kivétel a Médumi Ludakról készít egy gyönyörű, szép festmény, falfestmény. Snofru alatt készült ez az alkotás. A színek finom árnyalataival részletűen örökítették meg az ábrázolt állatokat, és ilyen szürkés, rózsaszínes alapozást tettek mögé, amivel ugye ki is emelik ezt a gyönyörű tónusokat, amiket
kapott.
Erről
is kapott. Van kép, nézzék,
igen,
meg
igen.
Gyönyörű.
Ez a 6 szárnyast, mondjuk annyi nincs a képen, de egyébként 6 szárnyas festettek meg vele. Nagyon realista ez a stílus, ami szemben áll a korabeli festett domborművek klasszikus színezésével, és ez szintén egy ilyen fordulópontot jelez a festészetben, úgyhogy azért mondom, hogy azért vannak itt érdekességek. Mm-hmm. A művészetről ennyit hoztam, szerintem lehet most kéne beszélned a napkultuszról, illetve a változás a naptemplomok, és akkor úgy kezdenék csak bele az ötödik dinasztiába. Jó. Akkor nézzük is, mi az újítás az építészetben. Megjelennek a naptemplomok.
Igen, egy picit még így átvezetném egy fontos ókori forrást, megemlítenék, ez a Westcar papírus, ami Hufu és a varázsló címet viseli. Ez egy nagyon érdekes, mi is fordítottuk. A lényege az, hogy ez egy töredékesen fennmaradt szöveggyűjtemény tulajdonképpen, és a Középbirodalom idején állították össze, és később írták le. Elég ilyen mesés az egész történet, és így mindenkinek ajánljuk. Egyébként a Dobrovics féle parasztpanaszaiban olvasható is a magyar fordítása, úgyhogy mindenkinek ajánljuk tényleg. Itt maga a helyszín, ahol ez az egész játszódik, ez Cheopsnak az udvara, ahol a királyi herceg történeteket mesélnek az apjuknak, és Gyödefor herceg mesélt három gyermekről, szó szerint vagy név szerint Uszerkáfról, Szahuréről és Noferirkáréről, akik ugye a későbbi fáraók lesznek, akikről majd lesz szó. Az ő háromnak a megszületését jövendőli meg, anyjuk pedig Rudzsedet, aki Ré egyik papjának a felesége egy deltabeli városban, és ugye a napistennel egyesülve fogantam meg a gyermekeket. Ez érdekes szintén, hogy megrészt a napkultusznak az erősítését fedezhetjük fel benne, valamint a később időkben is vissza fog köszönni ez a napistentől való fogantatás, ugye például Hatshepsutnál is ez egy jelentkező toposz lesz tulajdonképpen. Na most Cheops erre egy kicsit így kiakadt, vagy hát ilyen szomorúbb lett, hogy meg hát meg is ilyet, hogy ezek a gyermekek fognak uralkodni az ő leszármazottai helyett Egyiptomban, és így az új dinasztia kezdetével, ami ugye Manetonnál az ötödik dinasztia, úgy tűnik, hogy lényeges vallási változások mentek végig Egyiptomban, és hogy tényleg egy ilyen választóvonal volt az egyiptomi hagyományokban több tekintetben is, vallási, gazdasági és építészeti tekintetben is. Na most, ugye az új dinasztia első király az Uszerkáf. Neki a neve ugyanazt a mintát követi, mint a negyedik dinasztia utolsó királya, ugye az előbb említett Sepszeszkafé, és itt most nem is fogok erről beszélni, hanem majd Adrián beszélj a dinasztiáról, meg hogy kikinek a gyermeke, vagy hogyan. Mondhatod. Hát ugye felmerült, hogy Uszerkáf Gyödefré unokája lehetett, és mindenféleképpen, vagy hát valószínűleg van valami kötelék Uszerkáf és ugye a negyedik dinasztia uralkodói között, de hogy ez mégis micsoda, azt ugye nem tudjuk pontosan. Tulajdonképpen semmit sem tudunk Uszerkáf uralkodásának eseményeiről, és semmilyen korabeli bizonyíték sincsen arra, hogy a Westcar papíruson olvasható verzió az alátámasztható lenne, tehát igazából tényleg nem tudjuk. Ami az ő idejéből fontos építészeti műemlék egy templom, amely kifejezetten ugye a napistennek, Rének volt szentelve, és ezzel egy új hagyományt teremtett, hiszen a Manetón 5. dinasztiájának első 7 királya közül 6 épített ilyen templomot, az elkövetkezendő időszakban ez a 6 pedig ugye Uszerkáf, Szahuré, Noferirkáré, Noferefré, Neuserré és Menkauhor.
Mikor ezeket kellett meg elmondani.
Igen, és ezeknek a templomoknak a neve az ott szolgáló papok címeiből ismert, és eddig kettőnek sikerült a helyét megtalálni és azonosítani, feltárni. Az Uszerkáf és Neuserének a templomáról van szó. Szakkarától északra, Abuszírben van az a naptemplom, amely
Uszerkáf... Bocsánat, közben lehet nézni a képeket, van egy ilyen rekonstruált rajz egy ilyen naptemplomról, úgyhogy onnan majd lehet követni, hogy mégis hogy is néz ki.
Egyébként tényleg nagyon érdekesek, szóval nézzék, kérem. Tehát Abuszírben van az a templom, amit Uszerkáf emeltetett, és Uszerkáfnak a piramisa pedig másik dolog, a Szakkara északi részén fekszik Djoszer körzetén, ugye ez is érdekes, Szakkara előbb is volt szó, hiszen ez a visszatérés, és majd később például érdekes lesz, hogy akár a Középbirodalomban is meg fognak ugye piramisokat emelni, tehát hogy mindenféleképpen ez a kapcsolat és a múlthoz való ragaszkodás, ez megmaradt tulajdonképpen végig az Ókegyiptom történelmében. A piramisának a mérete egyébként 73 méter magas, tehát elég nagy, de nem nincsen annyira kidolgozva, mennyire mondjuk a régebbiek, és észrevehetőek rajta az újítások is, például a főhaloti templom szokatlan módon a piramis déli oldalára került, tehát hogy valamiféle változás ebben az időszakban, ugye, ha csak ezt nézzük mondjuk az építkezést, valamilyen szintű változás ebben az időszakban végbe ment. Na most a naptemplomokról még annyit kell mondani. Naptemplom, tehát ugye a Rének, amit beszéltünk a műsor elején, hogy Rének a szerepe az erősen megerősödik, vagy megnő. És a naptemplomok építése az pont ennek a fontosságnak, a növekedésének a következménye, hiszen Ré lett Egyiptomban az államistenhez legközelebb álló istenség, úgyis egyre próbálják hangsúlyozni a kapcsolatot az uralkodó és a napisten között. Mindenkire építetett egy új naptemplomot, és a piramis komplexumokhoz való közelségük, valamint a királyi síremlékekhez való hasonlóságuk is arra utal, hogy inkább a túlvilági léthez készültek, nem pedig ugye az evilági dolgokhoz. Ezt is beszéltük még nagyon régen, hogy tulajdonképpen szinte minden, ami Egyiptomban előkerül, az mind ugye túlvilághoz kapcsolódik, és a túlvilági létet szolgálta, még ha ilyen egyszerű, akár egy tál, akár egy fésű, ugye ezek mind temetkezési tárgyak szinte, és nagyon kevés az, ami mondjuk nem az. A kinézetükről annyi, hogy a naptemplomhoz tartozott egy völgytemplom is, amely felvezető úttal kapcsolódott a felső templomhoz, tehát igazából egy piramis komplexumhoz hasonló, ugyanez a felvezető út, halotti templom, templom, ezek megvoltak, és a felső templomnak a fő jellegzetessége viszont, és ami így egy újításként is fogható fel, hogy egy tömör, talajzaton álló obeliszk, ami a napistennek a szimbóluma volt, itt találkozunk igazán először ezzel a konstrukcióval, és a későbbi időkben pedig folyamatosan, és ha csak mondjuk Karnakra gondolunk, vagy az összes templom előtt ugye párban álltak ezek az obeliszkek. Az oltár is nagyon fontos része ennek a templomoknak, ami nyitott volt, hiszen a napnak a beszűrődése és a nap általi feltöltődés, vagy hát a napnak a hangsúlyozása volt nagyon fontos, úgyhogy ezek az oltárok nyitott udvaron voltak, és Userkat naptemplomában például nem voltak reliefek a falakon, Neusserinél viszont igen. Ha megnézzük, hogy ezek miket ábrázoltak, akkor ilyen nílusi hétköznapi jeleneteket, állatokat, a Nílusnak a növényvilágát, földműveseket, tehát itt tulajdonképpen ezt az idillt próbálták egy kicsit így ábrázolni, valamint ugye nagyon fontos a szedűnnepnek az ábrázolása, amiről már Dzsúszer idején is beszéltünk, hogy ez a jubileumi, az a király megújulását elősegítő ünnep, és ennek a szedűnnepnek a periódikus megünneplését ábrázolták tulajdonképpen, ami így meghatározta a király helyét az eseményeknek a körforgásában, hogy elhelyezzük, ez nagyon fontos volt nekik, hogy mindig a jelenbe elhelyezzék magukat tulajdonképpen összekapcsolva a múlttal, tehát ennek egy mélyebb értelmezése is van. Egyébként nem messze felépítették a napisten bárkájának egy ilyen hatalmas vályog téglából készült mását is, és így a templomok azért épültek, hogy emléket állítsanak az egyes királyoknak, és a napisten folyamatos személyes kapcsolatának a túlvilági életben. És ugyanúgy, mint a piramis komplexumokat, naptemplomokat is ilyen földalapítványokból és ünnepi alkalmakkal átadott különböző adományokkal tartották fent, és nők is ilyen saját személyzetük volt. Tehát igazából így néztek ki.
Folytatom is az ötödik dinasztiát, igazából tényleg nem sok mindent tudok róluk mondani, de úgy mindenkiről egy-két szót mégis, egy-két gondolatot megosztanék önökkel. Mondta Franci, milyen érdekes mítosszal, hát egy ilyen misztikus magyarázattal kezdődik az az ötödik dinasztiáról, a történetről, az előbb beszámolt nekünk Franci. Van az a Hentkávesz királyné, egy kivételes címet kapott, nagyon érdekes gízai masztabájában ezt találjuk, hogy az alsó és felső Egyiptom két királyának anyja. Ez nagyon érdekes cím, ugyanezt találjuk a piramisában is, Abu Szírben. Nofer Irkaré piramisa mellett található az a kisebb piramis. Ez a két Hentákvesz ugyanaz a személy, akkor a két fia valószínűleg Szahuré és Nofer Irkaré, ugye ők az ötödik dinasztiának a második és a harmadik fáraója. Mind a kettőnek a sírja Abu Szírban van, ez egy ilyen Abu Szíri rész lesz most, itt mindenkinek ott lesz a kis sírja. Nagyon érdekes kis kapocs van közöttük. Ilyen, ők az abuszíri királyok, én most így elneveztem őket. Szahuré piramis komplexumánál a völgytemplom és a halotti templom között egy hatalmas felvezető út van, reliefekkel vannak díszítve, ez előre vezeti majd Unisz király későbbi ismertebb reliefjét. Neki vannak ilyen kedves reliefek, hogy az Asszuánikától, hogy hoztuk el a köveket a kis piramis komplexumnak a oszlopaihoz, és akkor ilyesmi jeleneteket ábrázoltak, és nagyon kedves még látni is egy-két rekonstruált részét. Ez fedett volt teljesen, ez a felvezető út, az mai napig látható, mármint rekonstruálva nyilván, de legalább el tudjuk képzelni, hogy nézhetett ki. Ezt mondtam, az abuszíri királyok egy csoportot képeznek, az emlékművék is igen hasonlóak. Nofer Irkaré, ez a következő fáraónk, vagyis a harmadik, halotti templomából került elő, az óbirodalomból ismert, legfontosabb adminisztrációs papírus lelet csoport, ezek a szavak, tehát mi is volt ebben leírva, a piramis létesítmény mindennapi működésének feljegyzései, tehát részletes feljegyzések a befolyó javakról, listák a papokról, ugye, akik éppen akkor szolgálatban voltak, templomi felszerelés leltárai, levelek, tehát ilyen nagyon érdekes dolgokat találtak ebben a leletcsoportban. A piramis komplexumot nem fejezték be, völgytemplomát és felvezető útját, később ugye Neusserré beépítéseját piramis komplexumába, ha milyen tette volna.
Ugye meg sem lepődünk egyébként.
Hát nem, én tegnap is mondtam magamban otthon, hogy ez teljesen normális, ugye erről sokat beszéltünk. Egyrészt hagyomány miatt átviszik maguknak, másrészt gondolom nyilván rengeteges spórolnak azzal, hogy magukéhoz csapják a már kész építményeket, és akkor így megvan nekik is a komplexum. Na lépjünk is tovább a következő fáraunkra, mondtam én, hogy sietni fogunk, ugrálunk az emberek
között. És már nem is lesz zene, olyan csodálatosan befejezzük egy időben.
Igen. Mm-hmm. Jól van, akkor Sepszesz Karé következik, ő a negyedik fárunk. Az abuszéri csoportnak egyik leghomályosabb tagjáról van szó. Naptemplomáról sem információ, sem régészeti, sem írott anyag nincsen, úgyhogy hát valószínűleg rövid ideig uralkodott, úgyhogy én ugranék is a következő fáraunkra, aki Nofer Eferé. Ő az ötödik fáró. Uralkodása még rövidebb volt, hát egy ilyen 2-3 évet képzeljenek el. Piramis a befejezetlen, halotti templomából pedig hasonló papíruszok kerültek elő, mint az előbb említettem, mármint témájában. Az édes apja ugye Nofer Irkaré volt, anyja pedig második Hentakvész. A testvére Neuserré, ő követi majd a trónon. Egyébként Manetón nagyon érdekesen 20 évet ad neki, milyen nagy lelkű.
Manetón.
Még a torinói királylista készítője két vonalat húzott a neve mellé, tehát úgy nagyjából és tömören 2 évet képzeljünk el inkább ennek a fáraónak, mint 20-at. Nyilván több dolog lenne róla 20 éves uralkodása alatt, de Manetón, hát igen nagy lelkűen osztogatta az éveket. Uralkodásáról hát nagyon nem tudunk semmit. Temetkezési helyén előkerült múmia foszlányok alapján egy olyan 20-23 éves lehetett halálakor. Piramisát utódja fejezte be nagyon gyorsan. Hát amit mondtam, hogy hát nem befejezetlen maradt, hát konkrétan 7 méter lett csak, mivel be kellett fejezni gyorsan, hogy a testet ugye befogadhassa, úgyhogy ezt is inkább masztobának képzeljük el, csak szintén amit az előbb említettem, hogy ilyen piramis technológiával építették, mint a piramisokat, és szintén egy masztaba alak sikerült ebből összehozni sírnak. Már ezt is kiraboltak, mint mindent. A múmia darabokat mondtam, hogy ugye ezeket találtak, viszont díszített kerámiát találtak, pecsétet, királyi szobrot. Következő képünk, a neten lehet nézni, meft.hu, királyi szobrot, Nofer Eferéről van szó, és papíruszokat is találtak itt. Bizony. Következő fáraónk, a hatodik a sorban, Neuserré, naptemploma Abuszirtől északra, Abu Ghurabnál fekszik, utóda Menkauhor volt, aki ő volt az utolsó ember, valamint fáraó ebben a dinasztiában, aki naptemplomot még épít, és utána már nem fognak építeni a többiek. Egy-két dolgot mondanék gyorsan a korról, hogy mégis mik is változtak ekkor. Ugye fejlődés történik a közigazgatásban, a királyi család tagjait eltávolították a legmagasabb hivatalokból. A naptemplomok beillesztése ugye az ország gazdasági rendszerébe, ez egy igen fontos pont volt. Erről beszélt Franci, nekünk nem is folytatom tovább a naptemplomok témáját. Mi az érdekes a vallásban? Ugye az ókor egyiptomiaknak a vallási hiedelmi, ilyen helyi különbözőségeket és társadalmi rétegződést mutattak. Minden kerületnek megvolt a maga helyi istene. A legfontosabb isten a helyi lakosságban tényleg az volt a helyi isten, az volt a legfontosabb. Még hogyha Ré is volt az állami isten, akkor is megmaradtak ugye a helyi istenek fontosabbnak, úgymond.
A lokális isten.
Bizony, a lokálisak. Az expedíciókat is folytatták, főleg a sínai félszigetre, a magára vádiba, például Szahuré, Neuserré és Menkauhor is indított expedíciót, a Harit vádiba pedig Szahuré. A Szahuré az nagyon-nagyon aktív volt, igen. Türkizért, Rézért, ilyesmikért mentek expedíciókra. Abu Szimbeltől északnyugatra volt egy kőfejtő, innen Gneiszt hoztak szintén Szahuré, Neuserré, és volt egy nagyon érdekes expedíció, egy egzotikus áru beszerzésére indítottak expedíciót afrikai országba, Pontba, nagyon érdekes. Pont. Malahitot, mirhát és elektrumot, vagyis arany és ezüst ötvözetet hoztak be, illetve kapcsolat megmaradt Byblosszal is. Ez is szintén Szahuré, Neuserré alatt, tehát ők voltak ezek az aktívabb emberkék, akikről itt tudunk ilyesmi dolgokat is. Ugye az 5. dinasztia alatt egyre több pap és hivatalnok saját erőből építetett sírt magának. Ez nagyon érdekes, ugye hát masztabákról van szó, nyilván ezek nagyon nagyok és igen díszesek voltak, például Ti-nek a masztabája.
Ezek csodálatosak.
Igen. Egyre nagyobb változatosság jelenik meg a szobrok és a reliefek terén is, mind forma, mind pedig művészeti érték terén. Önéletrajzi szövegekről mit tudunk? Hát ugye ezeket a sírban találhatjuk, tehát a sír tulajáról és a király viszonyáról írnak főként ezekben az önéletrajzai szövegekben, úgyhogy nagyon érdekes ez is. Az utolsó előtti fáraunk ebben a... Nem az utolsó előtti, de a hetedik, aztán a hetedik jön, Menkauhor. Az ő halála után változás történik, ugyanis utódai már nem építenek tovább naptemplomot, de részszerepe fontos maradt, ugyanúgy nagyon központi szerep jut neki, viszont a naptemplomok azok így hát eltűnnek.
Milyen érdekes ez is.
Uh-huh. hogy megmarad a szerepe, csak így nem építkeznek tovább ilyesmiket. Na jön Isesi, ő az utolsó előtti ebben a dinasztiában, vagy Jet Kari, ilyen néven is ismerkedjük, ő majd 39 évet uralkodott, nagyon hosszú ideig. Ő köti össze az abuszíri királyokat, az őket követőkkel, tehát majd a következő dinasztiával. Királyi piramis a Szakkara déli részén helyezkedik el. Hát szerény méreteit közvetlen utódja Unisz kivételével, szinte az óbirodalom minden jelentős uralkodója át fogja majd venni, tehát Teti, első Pepi, második Pepi, majd a következő adásunknak a témái. Ez egy 78,5 négyzetméter alapterületű kis piramis, 52,5 méter magas. Bizony, ilyen adatokat is tudok. Jet Kari vezérének tulajdonítják a Táhotep Intelmei című irodalmi művet. Ez ugye sikeres hivatalnok magatartásának szabályait foglalja össze nagyon. Kedves kis, ezt is olvastuk még annó, amit nem önöknek, hanem magunknak.
Unatkoztunk.
Igen, nagyon. Unisz, ő az utolsó fáraó ebben a dinasztiában, ő következik. Nagyon sokáig uralkodott ő is, 30 év körüli volt a uralkodásának az ideje. A piramis a Djoszer halotti körzetében található.
És miért jelentős?
Ne lőd le a poén.
Jaj, bocsánat, bocsánat.
De lelőheted egyébként.
Nem akarom most
még...
már.
Na jó, az a jelenleg egy kicsit kisebb ez a piramis még az előzőnél is, viszont hozzá tartozik egy nagyon hosszú, 700 méteres felvezető út. Erre mondtam, hogy itt nagyon szép jelenetek vannak, ilyen regényes ábrázolással vitték föl az uralkodásnak az egyes eseményeit, például, amit mondtam, az oszlop elszállítást. De mi a fontos itt, ugyebár egy nagyon nagy újítással találkozunk a piramis belsejében, ugyanis piramis szövegek jelennek meg a sírkamrának a falán és más helyiségek falán is. Ez nagyon fontos. Meg is marad a 6. dinasztiában is, majd a következő adásokban is, majd szerintem még nagyon sokat fognak erről hallani tőlünk. Ez egy nagy vallásos szövegkompozíció. Egyes elemei már elég régiek, hát így konkrétan predinasztikus kortól mutatják be ugye a fontos erkölcsi változásokat a vallásban, meg ebbe az egész mítoszban, meg nagyon-nagyon érdekes. Az elhunyt Uniszt egyébként Réva és Ozirisszal azonosítják ezek a szövegek. Ozirisz Uniszt-nak is nevezik néhol. Ezért fontos, hogy az Ozirisz köré épülő vallási tanok nagyon megjelennek ebben az időben. Ugye a napisten is nagyon fontos lesz Ré, ugye, amit egész adás során ezt hangoztattuk, hogy Ré felemelkedik, nagyon fő istenné válik, és ez nagyon sokáig meg is marad így. Illetve a csillagközpontúság is nagyon fontos szerepet kap, de nem is akarok most
az
ebben a...
Az elpusztíthatatlan csillag.
Bizony, nem is akarok most nagyon bőven beszélni ezekről a piramiszövekről, mert az egész következő dinasztiának ez lesz a lényege, vagyis már mint az építészeti vagy művészeti fejlődésben legalábbis.
És vallási
változás. És ott úgyis nagyon sokat fogunk beszélni. Azért kellettek a királynak rendelkezésére álljanak a túlvilágon.
És hogy milyen érdekes, hogy már szükség van erre, tehát hogy a királynak, tehát már annyira valami probléma van, hogy ezzel kell biztosítani, úgy érezték az uralkodók, hogy biztosítaniuk kell már még jobban, nem elég egy piramis, hanem már ilyen varázsá vagy átok szövegekkel, vagy bármi ilyesmivel, ugye ezt a túlvilág. Tehát itt valami
ugye majd
készülődik.
Ezek kerülnek át a koporsókra, és onnan de, meg halottak könyv, úgyhogy nagyon érdekes. Na még egy gyönyörű gond, vagy egy szép gondolat.
Ó, azt, amit mondtál.
Igen. Az elhunyt személyeket Imakhuként, azaz Osiris kitüntetettjeként említik, más szóval a túlvilági szükségleteik általa elégítettek ki. Na de nem is ez a lényeg, hanem hogy az Imakhu fogalmán keresztül egy fontos erkölcsi elv jutott kifejezésre. Ez ugye végigfutott az egyiptomi társadalom minden rétegén, és ami kiegyenlítette a szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségeket, mely szerint, és ez a szép, a gazdagabb, vagy jobbmódú, vagy magasabb pozícióban lévő embernek kötelessége gondoskodni a szegény és társadalmilag hátrányos helyzetűekről, miként a családfő is felelős volt a család minden tagjaért. Hát szerintem ez azért szép, mert a mai világunkra ez egyáltalán nem jellemző, legalábbis én becsülöm ezt a régebbi korokba, hogy legalább kicsit fontos volt nekik akár a család is, akár ez, hogy nem undorkodunk a hajléktalantól.
Ez is érdekes, hogy a mai, talán még a mai Egyiptomban is megvannak még ennek is így a nyomai, ahogy így lehet látni, szóval ez nagyon-nagyon szép.
Igen, úgyhogy ez szerintem egy nagyon... nagyon szép dolog volt részükről. Na mindegy, be is fejeznénk akkor ezt az adást. Majd Unisról picit szerintem a következő adásban beszélünk, és akkor már ő is egy ilyen átvezető alak két dinasztia között, és akkor bővebben ejtünk még róla szót, a piramis szövegekről lesz szó, ugye, és akkor a 6. dinasztia, majd meglátjuk még hány fáraó fér bele, de szerintem lehet róluk szépen beszélni, úgyhogy 4 hét múlva találkozunk, addig is köszönjük a figyelmet, és viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
a fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.